Kedves hallgatóink, anyajegyekről és azoknak az ellenőrzéséről lesz szó, és itt van a vonalban dr. Szandányi Réka, a Belvárosi Orvosi Centrum bőr- és nemi gyógyász szakorvosa. Szia, Réka!
Szervusz, András, és üdvözlöm a hallgatókat!
Na, hát beszélgettünk mi már hasonló témákról, de akkor inkább a nyárra fókuszáltunk, és azt mondják, hogy az anyajegyeknek ilyenkor jön el az ideje, mármint nem olyan értelemben, hogy ilyenkor keletkeznek, hiszen vannak azok tulajdonképpen, ha én jól tudom, állandóan, vagy mindig jönnek elő, de majd erről te beszélsz bővebben, de hogy ilyenkor érdemes őket ellenőrizni, mert hogy lekopik már a nyári barnaság, és akkor jobban láthatóvá válnak, és akkor meg kell nézetni bőrgyógyásszal, hogy azok valahogy nagyobbak lesznek, vagy kisebbek, vagy fodrozódnak, vagy mit tudom én, és akkor a bőrgyógyász meg tudja mondani, hogy azzal esetleg kell-e valamit csinálni. Hát eddig terjed az én tudásom, és akkor most avasd be, kérlek, hogy tulajdonképpen mi is a valóság, de legelőször talán arról beszéljünk egy kicsit, hogy mi is az az anyajegy, mert erről szerintem valami keveset tudunk, talán csak annyit, hogy hát a gyerekeken néha van, amikor megszületnek, ugye valószínűleg innen is van a neve, de hogy ez idővel úgy szaporodik, meg egyre több lesz, aztán idősebb korba egészen sok, bár akkor már vannak ilyen pigmentfoltok is, tehát az biztos, hogy a bőrünk az ugyanúgy változik, mint minden egyéb testrészünk, de hát talán ez változik a leglátványosabban, hiszen ez van leginkább szem előtt.
Így van. Hirtelen sok témakör merült föl. Próbálom hátulról.
Hát mi az az anyajegy? Talán menjünk
hát az onnan. Anyajegy, igen. Definíció szerint anyajegynek nevezzük a bőrön azt az elváltozást, ami körülírt, és olyan sejtek alkotják, amik valamely minőségükben eltérnek a bőr környező sejtjeitől. Uh-huh. Tehát ebből is már látszik, hogy tulajdonképpen nagyon sokféle anyajegy van. Ami nekünk az anyajegy szűrés szempontjából érdekes, azok a festékes anyajegyek, tehát a pigment anyajegyek, amik tartalmazzák azokat a festéktermelő sejteket, a melanocitákat, amiből a legveszélyesebb bőreredetű daganat, a melanóma tud kiindulni. Uh-huh. Ugye ezen kívül többfajta bőrdaganat is van, de ami az anyajegy szűréssel és az anyajegyekkel leginkább összefügg, az a melanóma. Tulajdonképpen így, ahogy említetted, egész életünkben jönnek új anyajegyek. Van, amikor már születéskor látható, olyan is van, amikor egész nagyméretű ezek a vele született anyajegyek, ezek egy picit másképpen viselkednek, és más megítélés alá is esnek, mint a később megjelenő anyajegyek. Ezeket én azt hiszem, ha ilyennel születik egy kisbaba, mindenképpen érdemes gyermekgyógyásznak, gyermekbőrgyógyásznak megmutatni, aha, és aztán döntést hozni arról, hogy mi legyen annak az anyajegynek a sorsa, de ez egy nagyon speciális terület. Azok az anyajegyek, amik egyébként a bőrünkön láthatók, azok így, ahogy mondtad, egész évben ott vannak, tehát ilyen értelemben az anyajegy szűrésnek mindig van aktualitása, nem csak ősszel. Egy picit talán azért szokott ilyenkor több paciens jelentkezni anyajegy szűrése, mert egész egyszer nyáron, ahogy lekerül a ruha nagy része, sokkal jobban láthatóvá válnak. Sokkal jobban föltűnik, hogy hoppá, ez az anyajegy tavaly lehet, hogy még kisebb volt, vagy nem úgy nézett ki. És akkor emiatt a felfigyelés miatt talán ősszel többen jönnek. Ezt a barnaságot, ezt meg sem hallottam, ezt bőrgyógyász szemmel nem nagyon szeretjük hallani, hogy amikor a nyári barnaság lekopik, mert azért mi nem nagyon biztatunk senkit arra, hogy nyáron lebarnuljon. Esetleg akinek nagyon könnyen barnulásra hajlamos kreol bőre van, mondjuk náluk az a pár perc, ami alatt lebarnulnak, az nem ártalmas, de akinek fehér bőre van, ott kimondottan ellenjavolt az, hogy ő annyi UV-fényt gyűjtsön be egy nyár alatt, amitől az ő bőre lebarnul.
Világos, de hát azért, hogy mondjam, egyrészt vannak sötétebb bőrű emberek is, másrészt nem tudjuk mindig mindenünket befedni, bekenni, azért arcunk, kezünk, stb. Meg hát azért legyünk realisták, tehát nyáron azért az emberek szeretnek fürdeni, szeretnek strandra járni, jó, hogy bekenik magukat, vagy bekenik a gyerekeket, de azért az le is ázik, azért az le is mosódik, tehát nem feltétlenül tud az ember annyira védekezni, mint amennyire azt egy bőrgyógyász jónak látná.
Igen, hát vannak fokozatok valóban, és ilyenkor szokott a bőrgyógyász nagyon-nagyon népszerűtlen lenni, amikor elmondja, hogy hát de, tehát hogy a javaslat az az, hogy mindig minden körülmények között megfelelően kell védekezni. Tehát egyrészt a legegyszerűbb és a leghatékonyabb a fizikai, azaz a ruházattal való védekezés. Tehát egy hosszú, jó vászon inget, azt bárki föl tud venni, bárhova megy, egy kalapot, sapkát, gyerekekre ugyanígy most már lehet kapni ezeket a hosszú, jó UV-szűrős fölsőket, amiben vízbe is lehet menni, tehát nem kell őket egész nap a fényvédőkrémmel kenni. Viszont ha ezt az utat választjuk, akkor hát igen, azt újra kell kenni egy idő után, mert valóban valamilyen mértékben a vízben leázik, egyébként is egy idő után elveszíti a hatását, tehát azt mindig akkor újra kell kenni. Tulajdonképpen, ha már napégés jelei láthatók, tehát a bőr kipirosodik, feszül, érzékeny, akkor ott biztos, hogy valamit nagyon elrontottunk. Ezt sajnos meg kell előzni, ez energiabefektetést igényel, és van, aki olyan mértékben érzékeny bőrű, hogy egész egyszerűen azt javasoljuk, hogy hát ne ezt a formáját válassza a nyaralásnak, hanem muszáj. Tehát sokan szeretnek tengerparton nyaralni, de sokan szeretnek más módon kikapcsolódni, el lehet menni túrázni, hegyet mászni. Tehát vannak olyan szabadidős tevékenységek, ami nem azzal jár, hogy vízparton vagyunk egész nap, mert ott tényleg nagyon nehéz a fényvédelem.
Világos, de most rájöttem, hogy tulajdonképpen, ami bőrgyógyászatilag ideális, hát az a 19. századi szépségideál.
Így
tehát
van.
Ott abszolút az volt, hogy gyakorlatilag tetőtől talpig, minél fehérebb, ugye, annál így finomabb, annál elegánsabb, hát igen, egyébként valószínűleg a szépségideállal van a legnagyobb probléma, mert akkor most hát kinyitanék még egy ilyen Pandora szelencéjét, hogyha kimondanám azt a szót, hogy szolárium, de nem teszem.
Nem, szerintem oda nem menjünk
el. Oda nem menjünk el, jó.
Viszont azért hozzáteszem, hogy igen, a szépség ideális változott, a másik pedig az öltözködés. Tehát egy 100-150 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna egy tengerparton bikiniben fekvő nő.
Igen, persze.
És a bőrünk ilyen mértékben nem tudott alkalmazkodni ezeknek a szokásoknak a megváltozásához. Különösen nehezen viseli a bőr, amikor a téli hónapokban, ugye sokan járnak már meleg helyre pihenni, kikapcsolódni, akár hosszabb időre is, és a tél közepén éri egy olyan UV terhelés a bőrt, amihez hát nem tudott adaptálódni az európai ember, akinek fehér bőre van különösen, és például ez a nyaralási szokás, meg az öltözködés megváltozása, az, hogy már a gyerekeket komoly UV-terhelésnek tesszük ki, azért a melanómás esetek ugrásszerű növekedését okozta az utóbbi években.
A melanóma az olyas valami, ami azért később alakul ki? Tehát nem tudom, vannak, de gyerekkorban jellemző-e, vagy inkább arról van szó, hogy nő-nő a terhelés, mint egy allergiánál, ha úgy tetszik, és aztán egyszer csak eljön mondjuk 30-40-en túl az a pillanat, amikor túlcsordul, és amikor ez hát belobban, nem tudok erre jobb szót, bár nyilván orvosilag ez hülyeség.
A melanoma bármely életkorban előfordulhat, de szerencsére gyerekeken nagyon ritka. Egyáltalán nem jellemző gyermekkorban. Felnőtt korban fiatalokon is lehet már, és középkorúakon kimondottan gyakorivá válik. A nagyon idős korban is megjelenhet, de ott inkább jellemzővé válnak az egyéb bőrdaganatok, mint a laphámrák. Ugye a melanoma a bőr festéktermelő sejtjeiből alakul ki, és úgy kell ezt elképzelni, hogy körülbelül egy 30%-uk jelenik meg már meglévő anyajegyben. Tehát legnagyobb részük a teljesen épp bőrfelszínen jelenik meg, mint egy jellegtelen pici barna pötty. Tehát egy nagyon kezdeti stádiumú melanómát, azt ember legyen a talpán, aki felismer, sőt, megkockáztatom, hogy lehetetlen felismerni, mert évekig nem mutat semmi olyan jelet, hogy valami baj van vele. Egyedül, ami fölhívja rá a figyelmet, az mindig a változás. Tehát ha azt figyeljük meg, hogy megjelent egy anyajegyünk, ami egy éve még nem volt ott. És ez az anyajegy mondjuk egy fél év alatt a duplájára nő. Tehát a növekedés üteme eltér a többi anyajegytől, akkor az már nagyon-nagyon föl kell, hogy hívja a figyelmet arra, hogy itt az idő elmenni a bőrgyógyászhoz. Aki tulajdonképpen az anyajegyek átvizsgálása után, hogyha valaki elmondja, hogy ez az anyajegy egy év alatt nagyon gyorsan növekedett, korábban nem volt ott, akkor szinte kivétel nélkül eltávolítást fog javasolni.
Aha. Akkor a melanoma vizsgálat, vagy az anyajegy vizsgálat esetén tulajdonképpen jó, hogyha állandó bőrgyógyászt választunk, Értem ez alatt azt, hogy oké, elmentem, tudom, hogy ilyenkor készül valami fajta felvétel, tehát digitálisan ez rögzítődik, vagy bizonyos
hát
a jegyek.
Nem.
Nem, aha.
Nem, egy alap bőrgyógyászati szülővizsgálatnak nem képezi részét a fotodokumentáció, hiszen mondjuk az állami szakrendelőkben semmiképpen, de a magánrendelők egy jó részében sem rendelkeznek olyan készülékekkel, illetve olyan szoftverrel, ami ezeknek a fényképeknek a tárolására alkalmas. Tehát egy alap bőrgyógyászati anyajegy szűrés úgy néz ki, hogy levetkőztetjük a pacienst, és egy úgynevezett dermatoszkóppal, ez egy ilyen tízszeres nagyítású nagyító, amit ráteszünk az anyajegy felszínére, azzal nézzük át az anyajegyek szerkezetét. Ezzel a dermatoszkóppal egy picit mélyebben látunk bele a bőrbe, megfigyelünk olyan struktúrákat, amik szabad szemmel nem láthatók, például az anyajegynek az erezettségét, hogy milyen eloszlásban vannak benne a pigmentek, hogy vannak-e benne pigmentrögök vagy pigmentháló, és ezek olyan apró finom jelek, amiből arra következtethetünk, hogy ebben az anyajegyben elkezdődött valamilyen rosszindulatú eltérés. Uh-huh. Ugye ilyenkor mindig az a cél, hogy a keletkező melanomát minél hamarabb felismerjük, mert ha időben eltávolítja a sebész, akkor teljes mértékben gyógyítható. És a probléma ezzel a kézi dermatoszkópos vizsgálattal az, hogy vannak olyan emberek, akiknek van nagyon-nagyon szabálytalan anyajegye, mondjuk 50. Tehát ilyenkor egész egyszerűen nem jön szóba, hogy a szabálytalan anyajegyeket eltávolítsuk, mert túl sok van belőle, és nagyon nehéz kiválasztani azt az egyet, amelyikkel esetleg baj lehet. Uh-huh. Ebben egy nagyon hasznos segítség, amit említettél, ugye ez a fotódokumentáció, illetve a dermatoszkópos képnek a rögzítése, ez azonban nem mindenhol elérhető. Tehát az alap bőrgyógyászati szűrés az a kézi dermatoszkópos vizsgálat, és ha valakinek nagyon sok anyajegye van, sok szabálytalan anyajegye van, vagy például a családjában vérrokonok között előfordult melanoma, akkor érdemes egy szinttel talán tovább lépni, és ezt a fotózós, rögzített vizsgálatot elvégeztetni, amit nem finanszíroz a TV, tehát ennek van egy ára, de ugyanakkor egy sokkal nagyobb biztonságot ad azoknak az embereknek, akiknek a melanoma szempontjából magas a rizikója.
Egyébként mennyi értelme van annak, hogy az ember saját magát fotózza? Tehát azt mondom, hogy van egy anyajegyem, nem tudom, azért csinálok egy képet, és 6 hónap múlva is csinálok egy képet. Azért ma már ugye tudjuk, hogy ezekkel a telefonokkal iszonyú jó minőségű fotókat lehet csinálni. Nem tudom, hogy orvosi szempontból is jó minőségűek-e te, de valamire talán jó egy ilyen.
Teljes mértékben jó. Uh-huh. Például olyankor is, hogyha valaki a hátát szeretné ellenőrizni. Hát minden bőrfelszínt nem látunk magunkon sem. Tehát ha mondjuk a hát bőrét valaki végigfotózza, és végigfotózza egy év múlva is, akkor látni fogom, hogy ott megjelent egy újabb eltérés. Illetve ha mellé teszek egy vonalzót, egy anyajegy mellé, ami nekem gyanús, akkor tökéletesen meg tudom ítélni, hogy egy év alatt az mennyit növekedett.
Aha. Jó, tehát magyarán, hogyha valaki beállít hozzád a telefonjával, vagy nem tudom, egy adathordozóval mutogatni anyajegyeket, akkor nem fogod kinevetni, és nem csak te nem, hanem más kolléga sem. Tehát ez egy, mondhatjuk úgy, hogy ez egy járható út.
Hát az anyajegyekkel kapcsolatban egyébként is, de ilyenkor különösen igaz az, hogy a betegnek mindig igaza van. Tehát érdekes módon sokszor áll elő az a jelenség, hogy eljön a paciens, azt mondja, hogy hát ezzel az anyajeggyel, mintha valami baj lenne, de nem is tudja pontosan megmondani, hogy micsoda. Egy picit viszket, egy picit olyan, hát nem tudja, nem tetszik. És sokszor kiderül, hogy az az anyajegye lett rossz indulatú, és ott van egy melanoma, holott semmi különösebb jelet az az elváltozás nem mutat. Tehát mindig nagyon oda kell figyelni arra, amit a beteg mond, én úgy gondolom, és hogyha ehhez még egy fotódokumentációt is hoz, az pedig külön segítség.
Uh-huh. Világos. Ha ugye kicsi a baj, fogalmazunk így, vagy még nem nagyon előre haladott a melanoma, fogalmazunk pontosabban, akkor mondtad a sebészi eljárást. Gondolom lévén, hogy bőről van szó, és vélhetőleg nem túl mélyen kell beavatkozni, ez azért nem egy úgymond nagyon komoly dolog.
Szerencsére nem, hogyha nem nagyon sebész technikailag nehezen megközelíthető helyen van, mondjuk talpon, vagy az orrcsúcson, hanem bárhol máshol a bőrfelszínen, akkor ezt úgy kell elképzelni, mint egy anyajegyműtétet. Tehát a sebész tulajdonképpen babérlevél alakban, egy kis ép bőr ráhagyásával körbe metzi, abban a mélységben, amit ő jónak lát, hogy ott még ne maradjanak benne daganatos sejtek, elküldi a szövettani vizsgálatra, és ugye ez lesz a paciens számára nagyon érdekes, mert a szövettani vizsgálat eredményéből lehet a legtöbb következtetést levonni a kórjóslatot illetően. Tehát ott a szövettani vizsgálat során megadják egyrészt, hogy milyen mélyen terjed be a daganat a bőrbe, másrészt egyéb olyan jeleket, amik jó vagy rossz prognózisra utalnak, és ami ezt követően történik, az általában a nyirokcsomók ellenőrzése, egy laboratóriumi vizsgálat, és hogyha nem adott ez a melanóma az eltávolítás pillanatáig áttételt, a nyirokcsomókban nincsen semmi eltérés, akkor ezután a műtét után tulajdonképpen gyógyultnak tekinthető.
Uh-huh. Mi a helyzet, ha nem tekinthető gyógyultnak?
Hogyha a műtét pillanatában már tapasztalható a nyirokcsomókban áttét, akkor azokat a nyirokcsomókat is eltávolítják sebészileg, illetve elkezdenek a betegnél valamilyen műtét utáni kezelést. Tulajdonképpen, ahogy fejlődik az onkológia, egyre több olyan kezelés elérhető az áttétes melanómára is, amivel most már egészen hosszas túlélést lehet még egy többszörös áttétes melanómás betegnél is jósolni. Ez nagyon sokat változott az utóbbi időben, úgyhogy ez mindenképpen egy jó hír akkor, hogyha sajnos mégiscsak későn kerül eltávolításra a daganat.
Uh-huh. Tulajdonképpen azt elmondhatjuk, hogy a melanóma bizonyos szempontból a legegyszerűbben megelőzhető rákforma, hiszen tulajdonképpen az anyajegyek rendszeres ellenőrzésével azért elébe lehet menni a bajnak, nem fogalmazhatunk így?
Igen, elméletileg igen. Gyakorlatilag a melanóma azért nagyon alattomos, mert nincs egy vagy kettő olyan jellegzetes, mi úgy mondjuk, hogy specifikus jel, amiből egyértelműen meg lehetne mondani, hogy ez egy szabálytalan anyajegy, vagy egy melanóma. És ráadásul hosszú-hosszú évekig semmi olyat nem mutat, ami aggasztó lenne.
Uh-huh.
Tehát ha utólag nézzük meg egy melanómás betegnél, hogy az az elváltozás mióta van ott, azért sokszor azt látjuk, hogy az már 5-10 év óta ott szépen lassan fejlődik. És sokszor nem csak klinikailag, hanem szövettanilag is nehéz a diagnózis, tehát egy nagyon finom határ van a rosszindulatú és a nem rosszindulatú elváltozás között. Tehát ez, hogy könnyű diagnosztizálni, vagy könnyű szűrni, ez független attól, hogy a bőrön van, ami látható, ez sajnos nagyon sok esetben nem így van.
De hát annak ellenére azt gondolom, hogy sokat tehetünk annak érdekében, hogy ezt megelőzzük, részint azzal, amit mondtál, hogy valóban vigyázzunk a nappal, és egyébként nem csak nyáron, hanem télen is. Ahogy mondtad, egyébként ilyenkor nagyon sokan utaznak a trópusokra, de hát ott van a síelés is, ugye fölmegyünk, magasra megyünk, sokkal nagyobb az UV-sugárzás, ott is nagyon mindenki sütkérezni, és hát mint sok más esetben ennél is azt gondolom, hogy a legfontosabb a megelőzés és a szűrés, ugye. Réka, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönjük a sok hasznos tanácsot. Dr. Szandányi Rékával, a Belvárosi Orvosi Centrum bőr- és nemi gyógyász szakorvosával beszélgettem. Köszönöm szépen neked még egyszer.
Én is köszönöm.
Szervusz.
Szervusz, András, viszont hallásra.